Élettörténet hangszerelve. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Jó napot kívánok, Bálint István vagyok. Korabeli zene szól a korabeli hangszóróból. Így próbálja becsábítani az utcáról a múzeumba az embereket. Aki pedig betéved verőcén az öreg rádiók múzeumába, az egy más világban találja magát, és emlékezni kezd a gyerekkorára. Mert rádió a legtöbb lakásban volt. Igaz, a kezdetekben még Borsosáron lehetett hozzájutni. Több hónapig is dolgozni kellett, mire haza lehetett vinni, hogy aztán a lakás dísze legyen. A család pedig gyakorta körbeülte és hallgatta a műsorokat. Soha vissza nem térő idők. A Magyar Rádiózás napján a most következő történet főszereplője Perneki Sándor, aki amúgy bolti eladó, de a verőcei kiállításon tulajdonos, idegenvezető és múzeumigazgató is egyben. Itt a rengeteg készülék között van-e olyan, ami már 1925-ben is megszólalt, tehát december 1-én 87 évvel ezelőtt?
Itt még nincs olyan készülék, de van olyan készülék, ami már 1929-ben szólhatott. Itt mellettünk lévő vitrinben van egy igazi detektoros készülék, Süss Nándor féle részvénytársaság gyártotta. Nagyon hosszú és folyamatos átalakulás volt. Kezdetben csak kis dobozok voltak, hangszorok nélkül, elsősorban fejhallgatóval volt. Ezek a fejhallgatók hangminősége lényegesen gyengébb volt, mint a mai fejhallgatóknak a minősége. A 30-as évek elején kezdték beépíteni a hangszorokat a készülékekbe. Az első olyan készülék, amiben Magyarországon hangszorot építettek, ez a Standard gyárnak a 2A típusú készüléke volt. Még itt nincsen, most van felújítás alatt, hamarosan, tehát tavaszi nyitása itt lesz az a készülék is.
Azt lehetett tudni, hogy amikor 1925. december 1-én először Magyarországon megszólalt a rádió, tehát elkezdtek műsort szolgáltatni, akkor mennyi emberhez jutott el, mennyi embernek volt ilyen fejhallgatós készüléke?
Hát lévén, hogy Magyarországon már a külföldi műsorokat lehetett venni, ugyan tiltott dolog volt, tehát ezek ilyen fekete vételnek nevezett dolgok voltak, de a környező országoknak a rádió műsorait vették, az úgynevezett rádióamatőrök, illetve hát volt egyrészt magánimport is, meg különböző cégek is megkezdték behozni a készülékeket. Körülbelül egy olyan 10-15 ezer vevőkészülékről lehetett tudni.
De mi az, hogy tiltott dolog volt?
Az, hogy kezdetektől fogva, ahhoz, hogy valaki rádiót hallgathasson, ehhez rádióvételi engedélyre volt szükség. Akinek volt rádióvételi engedélye, az vásárolhatott, azt tarthatott üzemben rádiókészüléket, előfizetési díjat kellett fizetni. 40 körül ez az összeg, 2 pengő 40 volt. Kezdetekben, tehát a koronás időszakban, ha jól emlékszem, 15 ezer korona volt.
És onnantól kezdve, amikor Magyarországon is elindult az adás, akkor futótűzként terjedt az országban a rádiókészülék is?
Hát elsősorban Budapest környékén, Csepelem volt az első rádióadó. Budapestnek körülbelül egy 50 kilométeres vétel körzetében lehetett fogni detektoros készülékekkel és hatalmas külső antennákkal. Itt is van egy ilyen demonstrációs antenna a fejünk fölött, abból egy pár méteres darab mindössze. Tehát ezek az antennák szabadba voltak kihúzva, hozzá földelés volt, és akkor valamilyen szinten megszólaltak ezek a készülékek.
Aki abban az időben akart rádiózni, az ilyen drótokat húzigált ki az udvaron, meg a
udvaron
lakásban?
Udvaron 80-100 méter hosszan húzták ki, és ez gyűjtötte össze az éterből azt az energiát, amivel például egy detektoros készülék meg tudott szólalni. Ahogy a technika haladt, és ahogy az elektroncsövek is tért hódítottak, ezek a antennák szépen fokozatosan eltűntek, de ezek még a háború után, az 50-es évek végéig igenis ott voltak, különböző háztetőkön, különböző pózna és az épület között, vagy két fa közé volt kihúzva, ki hova tudta, volt, aki a padlástérbe húzta ki, tehát nagyon változatos módon. Érdekes módon itt mindössze egy olyan körülbelül 6 méteres antenna van kihúzva, de van olyan készülék, ami ennélkül meg se szólal. Na most, ahogy az elektroncsövek fejlődtek, a készülékek fejlődtek, ezek az antennák nem csak a helyi adókat tudták venni, hanem a környékbeli országok, illetve távolabbi országoknak a rádiójelét is tudták venni. Nem is véletlen az, hogy a rádióknak a skáláján rajta van Londontól kezdve mindenféle távoli országnak a állomás neve, ami után nagyon sokan rá is kérdeznek, hogy minek van ennyi, hát úgyse tudják venni. Tudták venni abban az időben megfelelő antennákkal. Tehát ezek a készülékek úgy voltak tervezve, úgy voltak kialakítva, hogy távolabbi országoknak az antenna jelét is, tehát az állomásoknak a zenéjét, a prózáját, stb. Tudják venni, akár középhullámon is. Hát aztán rövid hullámnak meg tulajdonsága megint más, azok még a mai napig is nagyon távolról jönnek, tehát akár a föld túloldaláról, ahova optikailag nem lehet oda látni.
Azt mondta, hogy 1925-ben, amikor elkezdődött a magyar rádiózás december 1-én, akkor még csak a csepeli adó létezett, tehát Budapesten is egy 50 kilométeres körzetben lehetett hallani a műsorokat.
Igen.
Mikor lett országos?
Folyamatosan építették át az adókat, új adókat hoztak, folyamatosan költöttek, áldoztak, tudták, hogy hatalmas kulturális jelentősége van a rádiónak. Ez gyakorlatilag abban az időben már egy online hírforrás volt a mai fogalmaink szerint. Ugye a sajtó, tehát a nyomtatott sajtó volt az első nagy áttörés a hírbe, mert eleinte ugye postagalambok voltak, és mi a postagalamb odaért, vagy a futár odaért, hát utána jött a nyomtatott sajtó, az gyakorlatilag nagyon gyorsan tudta a híreket a közönséghez eljuttatni. A rádió volt a következő hatalmas és forradalmi áttörés, legalább olyan nagy áttörés, mint manapság az internet.
Azért kérdeztem ezt, mert nyilván, hogy ön a készülékek segítségével is nyomon tudta követni az országos terjedést.
Na most egyébként 28-ba építették meg a stúdiót, azt azért tudni kell, hogy a rádió stúdió nem ott volt kezdetek kezdetén, ahol most, hanem Budapesten, a Rákóczi út 22-ben, a 3. és a 4. emeleten volt a telefonhírmondó és rádió stúdiója. 1928-ba költözött át a mostani Sándor Főherceg utcába, későbbiekben Sándor utcába, és most pedig Bródi Sándor utcának nevezett helyre.
És 28-ból van már itt készülék?
29-es a legidősebb pillanatnyilag, illetve van még egy házépítésű detektoros, aminek a korát csak satszolni lehet, tehát valamikor a 20-as évek végéből való.
Azt mondják, hogy ön nem csak a készülékekről tud sokat, hanem a rádiózás történetéről, a műsorokról is, hát az előbb ezt bebizonyította. Azt tudja, hogy 1925. december 1-én mi szerepelt a műsorban?
Hát a pontos listát így fejből nem tudom, de az egyik zeneszám, ami elég gyakran el szokott hangzani a rádióban is, meg egyéb helyeken is, ez a Bartók Bélának az Allegro Barbarója, és ha jól tudom, személyesen ő játszott a zongorán.
Ezt és ezt kérte ön most az első zeneként a műsorban.
Igen, hát az egyik kedvenc zeném, és ezen kívül voltak különböző jelenetek, tehát színház jellegű előadások, egy 5-6 műsorszám volt a megnyitó alkalmából.
Akkor hallgassunk most bele a Bartók műbe, és maga a zeneszerző zongorázik. Bizonyára nem én vagyok az első, aki megkérdezi öntől, hogy hogyan kezdődött ez az őrület. Lehet ezt nevezni őrületnek?
Az minden további nélkül.
El tudom képzelni, hogy a kis Perdeki Sanyika, az már kisgyerekként is mindig a rádió mellett ült, és nézte, hogy honnan a csodában jön ki ez a hang, vagy nem így volt?
Nem teljesen, de van itt egy olyan készülék, ami egyébként családi darab.
Ott melyik az? Menjünk oda.
Túloldal. Hát erről a készülékről van szó. Ez egy Orion 442-es készülék. Hát
38-ban készült.
Kicsivel később az 52-es készülék.
Csak az van ideírva.
Alatta van.
Alatta van, igen.
Tehát ez a készülék, hát olyan 10 éves voltam, amikor én ezt apró darabokat szétszedtem. De ez csak azért történhetett, mert akkor már a családban volt tranzisztoros, hordozható rádió, táska és zsebrádió is. Ezt a készüléket valahogy félreeső helyen, de én szétszedegettem.
De miért?
Érdekelt, hogy mi az, ami alkotja. Talán. Nem tudom. Igazából nem tudom megmondani, de talán ez lehetett a motiváció. Lényeg az, hogy összerakásra nem került sor.
Család mit szólt?
Lényeg, hogy volt tranzisztoros, hordozható készülék, igazából nem hiányzott valahogy. Mindenesetre apám ezt a készüléket föltette a padlásra, és ott vált 40 évet körülbelül, hogy újból összerakjam. Hát sikerült összerakni. Igaz, hogy néhány dolog hiányzott belőle, tehát kellett egy úgynevezett donor készülék, de ismételten szól a készülék.
Most meg tudjuk szólaltatni, vagy nehéz lenne?
Hát remélhetőleg megszólal, már nagyon régen nem kapcsoltam be. Ezeket a készülékeket egyébként, ha bekapcsolja az ember, várni kell vele körülbelül egy olyan 15-30 másodpercet készülék függően, amíg az elektroncsövek fölmelegszenek, és megindul az úgynevezett emisszió. Hát megszólalt. Elég tisztességes hangerővel.
Igen, és jó hangja van, nem?
Hirtelnyében. Máshogyan szólnak ezek a készülékek, mint a mostani tranzisztoros készülékek, amelyek, vagy félvezetős készülékek, amelyek többnyire műanyag dobozba vannak beépítve.
Kicsit vegyük halkabbra szerintem.
Ne is kapcsolom. Ez az egyszerű. Tehát ezeknek a akusztikája teljesen máshogyan működik. Ezeket nem csak egy fadobozba tették be, hanem akusztikailag rendesen meg is tervezték, hogy az úgy szóljon, szépen szóljon. És hát az a doboznak, a fa doboznak teljesen más a rezonanciája, mint egy műanyag doboznak.
Az biztos, hogy ezek mindenhol a lakás díszei voltak, és erről fogunk is még beszélgetni, de vissza a gyerekkorhoz, ez hol volt?
Innét egy kicsit távolabb vagyok, én nagykörösi vagyok, ez ott történt.
Milyen családba születettől? Gazdálkodtak a szülei, vagy mivel foglalkoztak?
Apám abban az időben, és utána nagyon hosszú időn keresztül egy kis faluba volt vezető. Anyám pedig hát bennünket próbált nevelni.
Sokan voltak?
Hárman vagyunk. Én a Puskás távközlési technikumot is végeztem ezt követően.
Tehát tudatosan ment Nagykörösről a technikumba? Érdekelte hát már akkor ez a dolog?
Egyáltalában műszaki dolog érdekelt, és hát azért lett ez az iskola részemről kiválasztva. Nagyon szerettem volna azért abban az időben rádió, tévé, műszerész lenni, de az iskola, mint utólag kiderült, ugyan foglalkozott rádióval, de akkor nem az a fő profil volt, hanem vezetékes távközlés technika. Tehát telefon és távíró technika, átvitel technika, teljesen más dolog. Gyakorlatilag én a szakmában dolgoztam egy közel 10 évet, és onnét egy kicsit elhajóztam.
Most
elektronikai alkatrészekkel foglalkozom, árusítom jelen pillanatban.
Hát akkor visszatért az édesapja szakmájához.
Valahol igen.
És nagyon szerencsésen összeért a dolog, nem? A műszaki érdeklődés és a kereskedés
igen.
iránti
igen.
érdeklődés.
Tehát ez ami így változott. Visszatérve oda, hogy hát ez az őrület. Hát igen, ez egy őrület, de nem, szerencsére nem csak én vagyok ilyen őrült egyébként. Az országban van egy egyesület, akik ezek a
saját honlapjuk is van, ugye? A Nosztalgia
Radio.hu, ez az egyesületnek a honlapja.
Sokan foglalkoznak ezzel?
Hát az egyesületnek jelen pillanatban körülbelül 350 regisztrált tagja van, akik a tagdíjat fizetik.
Mindenki gyűjti a régi rádiókat. Ennyi, ilyen sokan?
Van, aki csak 2-3 rádióval rendelkezik, azt tartja nagy becsbe, de érdeklődik a technika után, érdeklődik a rádiózás iránt, és csak ezért. Egyébként érdekes az összetétel, mert nagyon sok műszaki ember van az egyesületünkben, de nem egy orvos is van.
Fogunk beszélgetni még a motivációkról, de most újra zene jön a műsorban, mégpedig hát egy nagyon ideillő zenét választott, én ezt gondoltam is, Fényes Szabolcstól a
Táska Rádió.
Ugye ez egy filmzene, ha jól emlékszem, egy
igen,
filmnek a betét dala.
Szerelmes biciklisták, talán hiszem ez volt a filmnek a címe, és hát az akkori Illés együttes adja elő.
Táska Rádió szól hozzám, Táska Rádió szól hozzám,
Táska Rádió, amit mi hallgatom, hogy szól az én dalom.
Táska Rádió, Táska Rádió,
ez a zene fekszik nékem, jaj, nagyon.
Táska rádió,
táska rádió, folyton nyaggatom, nem kell a csend nekem.
Táska rádió,
gyere kiabálni most egy jó vel.
Táska rádió, szólj hozzám, táska rádió, szólj hozzám.
Ó, nyáron éli jó, nincs egy perc nyugtom, mert érzem minden táncra csábító. A táska rádió, ritmus dáridó, ejhó, kábító.
Táska rádió, táska rádió,
gyere kiabálni nyáron élni.
Táska rádió, szólj hozzám, táska rádió, szólj hozzám.
A táska rádió, ritmus dáridó, ejhó, oly kábító.
Táska rádió,
gyere kiabálni nyáron élni.
Táska rádió, szólj hozzám, táska rádió, szólj hozzám.
Önök a Kossuth Rádióban a Történet hangszerelve című zenés portréműsort hallgatják, benne Perneki Sándorral. A zene előtt a motivációkról is beszélgettünk, csak közben az jutott eszembe a zene alatt, hogy önnek mikor volt az első táskarádiója. Mert aztán jött a következő dolog, hogy nem ezek a szekrény méretű rádiók szólaltak meg, hanem már lehetett vinni magunkkal le a strandra.
Hát nekem nem volt táskarádióm igazából. A 60-as évek végén a családba bekerült ez a Videoton Lidó. Tehát ez ugye a Videoton 68-tól létezik, és utána valamikor történt ez a dolog, tehát ez ilyen 68, 69, 70, nem
jó,
tudom.
Jó, nehéz lehetett, hány kilós?
Nem volt már nehéz rádió. Ha jól emlékszem, Góliát elemekkel működött, de abba se vagyok biztos, vagy lapos elemekkel, nem tudom. De ez már hordozható volt, teleszkóp antennával, és nem volt helyhez kötve. Tehát a kertben, ugyanahogy említette, a strandon is lehetett használni, vagy teljesen... Vagy
sétálni az utcán, és a vállára igen, tette az ember, és úgy hallgatta.
Mondjuk én nem voltam ilyen megszállott, ezeket nem csináltam. Igazából rádiót én valamikor 70-es évek végén vettem, önállóan akkor lett rádióm. Az viszont sajnos nem egy magyar készülék volt, de a mai napig megvan, és működőképes állapotban.
Azt látom, ahogy itt körülnéztem, hogy hát nyilván rengeteg az Orion készülék, de ami engem meglepett, hogy vannak ott azok a pici kis szürke meg kék készülék ott a felső polcon, az van odaírva, hogy ez vadásztölténygyárba készült, ez a Tihany készülék, ugye?
Tihany, Badacsony néven vannak, illetve itt mellettünk is van, ez a Jubileát nevezető készülékcsalád. Ezek is a vadásztörténygyárba készültek.
De miért ott?
Ez egy kicsit hosszú történet, de gyakorlatilag 1938-ban alapították ezt a vadásztörténygyárat. Háborúval való fölkészülésre jött létre, és hadianyagot gyártottak a háború alatt. Háború után pedig elkezdtek egyéb közszükségleti cikkeket gyártani, tésztaszűrő, pannirobogó, meg egyéb ilyen hasonló dolgokat, és hát az akkori állami pártvezetés pedig elhatározta, hogy már pedig ott nem ilyen dolgokat kell gyártani, hanem sokkal hasznosabb dolgokat, például rádiókat. És 1955-ben kezdték el gyártani ezeket a készülékeket, ezek voltak az első modelljeik. Ez a német Telefunken cégnek az egyik készüléke van gyakorlatilag egy kicsit lemásolva, licenszelve magyarul, hogy úgy mondjam. Ezekkel kezdték el, egyébként ebbe a gyárba kezdték el gyártani az első nagyképernyős fekete-fehér tévét is, a Munkácsit. Igazából ezen a néven, hogy vadásztörténygyár nem volt forgalomképes ez a készülék nagyon, hát eleve nehéz kimondani, még magyarul is. Gondolja el, hogy ha ezt exportra vitték, akkor hogyan? És akkor próbálták átalakítani a cégnek az elnevezését, utána lett villamossági rádió és televíziógyár, és jött az új gazdasági mechanizmus, például 1968-ban, és akkor adták neki azt a máig ismert nevet, amit is van, hogy Videoton.
Ezt akartam kérdezni, hogy a másik meg a nagy gyár az Orion, ugye ez a két
nagy? Így van, ez volt a két nagy gyár, de nem ez volt az első rádiógyártó cég Magyarországon, hanem a telefongyár. Ott 1917-ben már gyártottak katonai rádió készüléket. Az ugyan tudomásom szerint nem fóniára való volt, tehát nem beszéd átvitelre, hanem morze jelek átvitelére szolgált, de ott gyártották le. Abból is van itt egy pár készülék a telefongyártól, illetve a bejárat mellett van még egy szép nagy darab zeneszekrény is.
Fél szobát elfoglalja.
Hát igen, méretes, de van ettől még nagyobb is itt. Lényeg az, hogy nagyon sok gyár működött Magyarországon a kezdetektől is már. Körülbelül olyan 160 cég vállalkozás volt, aki Magyarországon rádiókészüléket gyártott az elmúlt körülbelül 65 év alatt. 65 évet azért számolom, mert ugye 1925-ben kezdték el gyártani a készülékeket, 26-ban hivatalosan az Orion, és nagyjából a rendszerváltási, tehát 90-ig gyártottak Magyarországon rádiókészüléket.
És aztán megszűnt.
Megszűnt. Most már csak import valamik vannak. Ez nagyon érdekes dolog, mert egyébként az Orionról az egyik évkönyvükben, amit az 50. évfordulóra adtak ki, abban említik, hogy 1942-ben az Orion gyár, tehát amikor háború volt Magyarországon, Európában, sőt a világon, akkor az Orion gyár a világ rádió export termelésének körülbelül az 1/4-ét adta. Nagy hatalom voltunk. Nem tudok olyan iparágat mondani sem ma, se azóta, sem melyik országba, ahol ilyen részesedése lett volna egyetlen egy gyárnak. Nem egy országnak, hanem egy gyárnak. Hihetetlen.
Vissza azért önhöz. Azt mondta, hogy a 70-es években kapta az első rádióját.
És akkor vettem. Vettem, 70-es évek végén vettem.
Ha vettem, igen, akkor vette. Akkortól kezdődött ez a szerelem igazából? Nem. Vagy majd később?
Nem, ez körülbelül egy olyan 5-6 évvel ezelőtt történt, hogy hoztak egy készüléket, egy ismerősöm történetesen ezt a facsirta készüléket hozta.
Jó nagy darab.
Nagy darab. Hát igazából ezzel még az volt a célom, hogy beviszem a lakásba, miután megtakarítottam, és hát keresünk neki egy megfelelő helyet, és ott tárolom. Nem is akartam használni, sőt a mai napig nem is bántottam a belsejét, tehát teljesen abban az állapotban van, ahogy érkezett, skálahúr le van esve, stb. Tehát ezzel majd dolgozni kell. De aztán, amikor meglátta az ismerősöm, aki ezt a készüléket hozta, azt mondta, hogy van otthon még egy, hozzak még egyet. És itt elszakadt a célna. Ki akarta dobni, és akkor utána néztem, hogy hát az a készülék körülbelül hány éves, stb. Ez a készülék, ez 59-es gyártású, ez a pacsirta. Itt a másik, ami érkezett, ez a Philips készülék, ez pedig, ha jól emlékszem, 41-42-es készülék. Beindult az agyam, hogy te jó ég, ha egy embernél csak két ilyen szép készülék van, padláson, sufniban, vagy egyéb helyen, akkor hány embernél még hány szép készülék lehet, ami gyakorlatilag a magyar iparnak a termék, a magyar iparnak a remeke, az, ami már nem létezik. Egy olyan iparnak a itt lévő darabjai, ami már nem létezik.
És akkor hogy kezdte gyűjteni? Ment az országban a padlásokat mászta?
Nem, én nem mentem. Ismerősöket kerestem meg, elsősorban e-mailben, és volt, aki a saját gyűjteményének a nagy részét iratta, mert neki helyi problémája volt, ő Motesicki Pál Szentendrejéről, néhány készüléket tartott meg, amit már a lakásba be tud vinni, és onnét kezdve mindenki, és hát az történt, hogy már nem tudtam hová tenni a készülékeket. Most annak nincs értem, hogy én otthon az egyik helységembe bepakolom, hogy mondjam, padlótól mennyezetig, és hogy ne porosodjon, letakargatom, hasonló, hát ez így nem.
Miért mennyi készülék jött össze?
Hát ebben az idő, hát ettől a Motesicki úrtól körülbelül olyan 70 készüléket kaptam. Gyakorlatilag a kiállításnak a jelentős része kezdetben onnét származott, és onnét kezdve mi jön mindenhonnét az egész országból, sőt külföldről is jöttek már készülékek.
Következik ismét zene a műsorban Bródi Jánostól, mi jön?
Hát a filléres emlékek.
De miért?
Hát valahogy ezek is ilyen filléres emlékek. Igaz, nem annyira filléres dolgok voltak, mert ezek azért több havi, esetleg fél évi, évi fizetésből lehetett összespórolni ezeket a készülékeket, de mégis valahol ezek, amikor ide jönnek a látogatók, nekik nagy emlék. Thank you.
kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács. Hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc. Filléres emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket nincs erőm, s mind értéktelen. Filléres emlékeim, oly drágák nekem, ők tudják, mennyit ér az életem. A művirág sok éve már a cél lövöldében kinyílt, se fénye már, se illata, de őrzi még az álmait. A rongybaba csak borfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe száll, de eltemetni nem tudom. Filléres emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket nincs erő, s mind értéktelen. Filléres emlékeim, oly drágák nekem, ők tudják, mennyit ér az életem. Nem ketyeg az óra sem, törékeny szívem megszakadt. A kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szalagon, és több a zaj már, mint a jel. De néha nap, ha felteszem, a szívemet szorítja el. Filléres emlékeim, oly drágák nekem, kidobni őket nincs erő, s mind értéktelen. Filléres emlékeim, oly drágák nekem, ők tudják, mennyit ér az életem.
Nem működik télen az Öreg Rádiók Múzeuma itt Verőcén, most csak a kedvemért nyitotta ki, de tavasztól őszig rengetegen keresik fel, és az interneten azt írja erről a múzeumról, hogy Ázsián kívül minden kontinensről voltak már itt. Miért érdekli az embereket az Öreg Rádió?
Hát nem tudom, ez igazából, ha a vendégkönyv bejegyzéseket, ami ugyan fönn van az interneten, végigolvasgatja az ember, nagyon sok érdekes dologra lehet következtetni.
Nem a nosztalgia. Azt írják is ezekben az emlékkönyv bejegyzésekben, hogy felszabadít bennük valamiféle gyerekkori emléket, is, amikor végig sétálnak
de,
itt.
De ehhez egy olyan korosztálynak kell lenni, tehát legalább a 40 éves korosztály, vagy a fölötti, akinek. De jönnek be 20 évesek, fiatalok, ezer kérdéssel. Tehát az, hogy működik, hogy rakták, hogy árusították, mi szólt abba az időbe, tehát minden. Tehát két ember ugyanazt nem nagyon szokta kérdezni, vagy nem ugyanúgy. Tehát mindenki más kérdez, mindenki más után érdeklődik, és van olyan, aki csak bejön, és csak a hangulat kedvéért. A hangulatot akarja magába tölteni.
Mit szólnak ezekhez a formákhoz? Mert beszéltünk már arról, hogy annak idején minden családban ez a szoba dísze volt. Ahogy most a televízió áll a főhelyen, hát régen a rádió állt. Rádió. De ezek dizájnra is, tehát külsőre is nagyon különlegesek.
Különleges, de azt azért tudni kell, hogy minden készülék valahogy az adott kornak a púta stílusához, az építészeti stílusához hasonlít. Tehát ezek bútor darabok voltak. Ezek nem használt darabok voltak, ezek bútor darabok voltak. Nagyon szigorúan És hogyha megnézi, föl lehet egyik-másik művészeti stílust, a Bauhaus-tól kezdve mindent fedezni közöttük.
Hát nyilván ezek a lekerekített formák elsősorban a 30-as, 40-es éveket jelzik, aztán azok a videóton rádiók a szögletes formákkal már a 60-as, 70-es évek modernizálása.
Így van, ezek az nagyon kocka, ugye már akkor elhagyták a természetes faanyagot, pozdorját tettek, amit lelamináltak, és ezeket már nem úgy kellett politúrozni, mint ahogyan a régi készülékeket, mert ezek a készülékek, ezek még politúrosak. Ezeket időnként át kellett bútorápolóval kenni, át kellett fényesíteni, hogy szép legyen, csillogjon, és hát a bútorhoz méltó legyen.
Most azt a készüléket simogatta, ami legalább 50x50-es, de inkább 70x70-es hatalmas Orion készülék. Itt a papírról látom, hogy 1944-ből való, és azt mondta, hogy ennek van a legszebb hangja.
Talán a legszebb hangja az itt lévők közül. Ez Budapestről került hozzám, ez a készülék, úgy adományozták ezt a készüléket.
És kezd bemelegedni, mert a zöld szem az már világít, hogy én gyerekkoromban, hogy tudtam én ezt órákig bámulni, ezt a zöld szemet? Igen, ez fantasztikus a rádióban.
Ez varázsszem.
És miért varázsszem?
Ezt a nevet adták neki, hát remélhetőleg most meg is szólal, már régen nem szólt.
Úgyhogy nagyon nagy az igény az építészek és az építészettörténészek oldaláról is nemzetközi szinten.
Ez a varázsszem, ez arra szolgál, hogy a rádiót akár süketen is, tehát hang nélkül is pontosan állomásra lehessen hangolni. Mert amikor elkezdem elhangolni, akkor ez a zöld fény szétnyílik, és amikor húzom, tehát állomásra hangolom, akkor ez a zöld fény összehúzódik, összezáródik. És amikor legjobban összezáródik, akkor van pontosan állomáson.
Most vagy a Kossuthon a Hely című műsor, de egy picit vegyük halkabbra, és azt kérem, hogy egy picit ezt a skálát mozgassa, mert említette korábban, hogy hát tényleg mennyi állomás rákerült a rádiókra már az állomások nevei, a városok nevei. Tehát itt is Tamperétől kezdve Alexandria, Königsberg, Göteborg, Katowice, hadd ne soroljam, én nem tudom, legalább 50 vagy 60 állomásnév van. Tekerj egy picit? Be tudjuk ezeket venni még most?
Hát nem tudom, hogy hol adnak. Sajnos középhullámon egyre kevesebben, és itt ennek a készüléknek csak egyetlen egy ilyen másfél méteres vezetéke van, ami antennaként szolgál.
Tehát nem nagyon lehet már külföldi állomásokat ezen bevenni.
Nem is nagyon adnak, az a probléma.
Valami itt volt ezelőtt.
Pillanatnyilag úgy látszik, nincs. Igazából ezek is valahogy este szoktak délután megszólalni jobban. Sajnos nincsen, nincs több, csak a Budapest egy. Ugye ezek...
Tehát még Rio de Janeiro is föl van ideírva. Létezik, hogy annak idején rövid hullámon ezt lehetett hallgatni?
A mai napig is akár, hogyha adnak. Tehát az ugyanúgy megszólal. Igen, itt most egész jó összezár. Tehát, hogyha rövid hullámra kapcsolunk, és megint csak azt mondom, hogy az esti órákban, tehát amikor a nap lebukik, utána a vételi viszonyok annyira megjavulnak, hogy jelen pillanatban is nem egyszer távoli földrészekről lehet venni, tehát nagyon sok arab adó megszólal. Volt szerencsém New Yorkból, ha jól emlékszem, vagy Washingtonból, most nem emlékszem pontosan, egy lengyel adást lehetett hallgatni, de nem egyszer vettem már kínai adást is.
Hogy lehet az, hogy mondta, hogy eladóként dolgozik, tudom, hogy Vácon, hogy annyi ideje van, hogy még a múzeumot is tudja üzemeltetni? Hát mikor van nyitva a múzeum?
A múzeum szombaton és vasárnapon, tavasztól őszig, tehát a jó időben van.
A hétvégét eláldozza?
Igen.
Mit szól a család?
Otthon is vagyok egy kicsit. De én azt vettem észre, hogy mióta ezekkel a készülékekkel foglalkozom, sokkal több mindenről van időm. Nem rohanok. Nagyon sok fölösleges dolgot én úgy érzem csináltam, hogy olyanokkal töltöttem időt, amire most már sajnálom az időt.
Mi volt ez?
Például nagyon sokat néztem tévét. Nem nézek tévét. Sajnálom az időt tőle. Inkább ezekkel foglalkozom. Ezek, higgyel, sokkal hálásabbak.
Mi lenne a cél? Meddig még?
Hát élet végéig. Az lenne a legfőbb célom, hogy az itthon gyártott készülékeket lehető legnagyobb darabszámba összegyűjteni.
Zárózene következik a műsorban, és hát nagyon ideillik az, amit választott az LGT-től.
Így van, szól a rádió.
Kérdezzem, hogy miért választott ezt a zenét?
Egyrészt a kiállításnak a meghívóján is ez a szlogen volt, hogy szól a rádió, és igazából, hát szól a rádió. Ezt nem kell magyarázni.
És sokáig fog szólni a rádió, az internet, a televízió, a DVD igen. Korában is?
Remélhetőleg, igen, ugyanis ez egy olyan dolog, hogy az emberek magukkal viszik a rádiót most már egyre inkább, a zsebükben ott van a mobiltelefon, egy fülhallgatót kell ráakasztani, és már hallgatják a rádiót, hogy miért ez a zene még. Ha a szöveget alaposan meghallgatjuk, akkor ebben benne van a rádiózásnak a története nagyon szépen.
Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a gyáli úton állt egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyalánt akkoriban az is megfelelt, a Marca János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. Hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét, s a lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánt. A magasba szöktek mindenféle furcsa antennel, és egy ügyes diák detektoros bevőt fabrikált. Szól a rádió, szól a rádió.
Rögtönözni a leírt szöveg felolvasandó.
A Skoppelzát és Filogás Filit kevesen ismerték, azt tudta minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép, és a gyermekek a dobozban a bácsit keresték, és a nagymamák a politúrját szépre vipszelték. A postások a vevőktől az adót beszedték, és fizetni kellett egyformán a jó és rossz hírét. Szól a rádió.
A mai történet Perneki Sándor gyűjtőről szólt, aki Verő Céna az Öreg Rádiók Múzeumát hozta létre. A műsort Gere Erzsébet zenei szerkesztő, Pataki Ági gyártásvezető és Rozbora Zoltán hangtechnikus készítette. A szerkesztő riporter Bálint István volt. Jövő héten egy újabb történettel jelentkezünk. Viszont hallásra!